Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban Márki-Zay Péter polgármester. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Polgármester úr, egy erdélyi körútról tért vissza, településeket látogattak meg. Olyan városokban jártak, ahol a választási kampány idején, amikor ön miniszterelnök jelölt volt, nem látták volna szívesen. Elsimultak ezek az ellentétek?
Igen, és ezt örömmel jelentem, hogy sikerült ezeket meghaladni, ezeket a problémát. Mindenféle politikai nézetkülönbségtől függetlenül a magyar-magyar barátság, testvériség és testvérvárosi együttműködés az töretlen. Ugye Nagybányán jártunk először, ahol román polgármester van, bár magyar a neve, Kerekesnek hívják. A második polgármester, ahol találkoztunk és ahol félbe maradt egy 2017-ben még Almás István által elindított testvérvárosi kapcsolatépítés. Ezt vittük tovább, és ezt most meg is fogjuk tenni, ratifikálni fogjuk a testvérvárosi kapcsolatunkat, ezt rendeztük most Gálfi Árpád polgármester úrral, és Dimény Zoltán polgármester.
Ez Székelyudvarhely.
Székelyudvarhely. És Bereckben jártunk, Gábor Áron szülőhelyén, ahol Dimény Zoltán polgármester úr úgy szintén örömmel, kedvesen fogadott, tegnap végig kalauzolt a településen.
Nagybányán azért volt egy kis botrány, legalábbis ez szűrődött át a magyar sajtóba. Ez a magyar ősökkel rendelkező, de román polgármester el akarta takarni a román zászlóval a magyar feliratot?
Hát ő, mint én utólag hallottam, ugye kifogásolta a csak magyarul kiírt Kürtős Kalács feliratokat. Egyébként ott a Nagyvásárban, ez egy 130-140 ezeres város Nagybánya, nagy többségben román lakossággal, egy óriási gesztenye fesztivál volt, tehát olyan, mint nálunk mondjuk a Borfesztivál és Szent István napok augusztus 20-a körül. Ez egy hatalmas nagy fesztivál, sok tízezer résztvevő, rengeteg fiatal az utcán. Ha én jól számoltam, körülbelül 8 Kürtős Kalács árus volt, és egyébként általában Székely Kalács néven románul is ki volt írva, de a Kürtős Kalács nevet valljuk be, a románok is ismerik, és nagyon sok helyen románok is Kürtős Kalácsként utalnak rá. Na most ebből volt egy incidens a helyi magyar alpolgármester és a román polgármester úr között. Mire én odaértem, akkor már az alpolgármester nem volt ott, csak a román polgármester. Egy felvonuláson még nagyon kedvesen maga mellé is hívott az első sorba. Úgyhogy Nagybányán, amikor végig vonult egy menet a helyi sportegyesületekkel és mazsorettel meg zenekarral, akkor én a polgármesterrel angolul beszélgetve vonultam fel, és akkor már értesülve erről az incidensről, én kértem, hogy továbbra is vigyázzon, hogy az eddig híresen jó magyar-román kapcsolat Nagybányán az megmaradjon, és lobbiztam a magyar iskolának az elhelyezése ügyében is támogatva az ottani magyarságnak az érdekeit. Úgyhogy azt gondolom, hogy sikeresen polgármester úr nekem ígéretet tett arra, hogy mind az alpolgármesterét majd visszafogadja és rendezni fogja ezt a konfliktust, illetve hogy a két iskola elhelyezési opció közül bármelyiket ő biztosítani fogja majd a helyi magyarságnak. Hát reméljük, hogy ez így is lesz.
Ezzel együtt úgy került be a sajtóba, hogy ön támogatta ezt a polgármestert.
Hát ezt a szegény polgármestert én rengeteget emlegettem, mert Orbán Viktorhoz hasonló karrierrel rendelkezik. Egészen pontosan arról beszélek, hogy annak ellenére, hogy a korrupció árnyéka lengte körül, sőt, ő egészen konkrétan börtönben volt a legutóbbi megválasztásakor, 70%-kal megnyerte a választást. Szóval ezt tessék elképzelni, hogy valaki a börtönből is képes 70%-kal megnyerni a települését. Na hát ennyiben nyilván Orbán Viktor emlékeztet ez a polgármester. Mi azonban nem ezt nézzük, nem ez a dolgunk. Mi a helyi magyarság érdekeiben beszélgettem én magam is vele, és elsősorban, mint Hódmezővásárhely polgármestere, Nagybánya polgármesterével, ez egy testvérvárosi kapcsolat. A kampányban rengeteget emlegettem őt, hiszen ő annak idején a Kolozsvári Bíróság előtt nem tudott maradéktalanul számot adni egy fideszes politikusok körében talán Pitiánál 200 milliós forint összeggel. Tehát ő neki nem kastélyai, meg luxusautói, meg divatcsarnoka volt, hanem 200 millió forint a számláján, amit nem tudott megmagyarázni, hogy honnan van. Ez az eljárás egyébként nem zárult le, úgyhogy máig nincs elítélve a polgármester. De ezt, hogy bezzeg Romániában van elszámoltatás és van vagyonosodási vizsgálat, ezt én egyébként pozitív példaként emlegettem többször a kampányban. Nyilván ő ezen megsértődhetett volna, de még egyszer mondom, most mi nem erkölcsi és nem nemzetiségi, hanem testvérvárosi kapcsolatokat ápoltunk.
Székelyudvarhelyen miről beszélgettek?
Székelyudvarhelyen Gálfi Árpád polgármester úr annak idején elhíresült, amikor a Facebook oldalán kérdezte meg a helyieket arról, hogy fogadjon engem a kampány időszakban, és akkor nem fogadott. azzal együtt is, hogy polgármesterként jelentkeztem be, de kétségkívül tény, hogy abban az időszakban én az összmagyar ellenzéknek voltam, jobb és baloldaliaknak egyaránt a miniszterelnök jelöltje. A korrupció ellenes oldalnak a miniszterelnök jelöltje. Tehát ő akkor ígéretet tett arra, hogy ha ez a kampány lezárul, akkor mind polgármester fogadni fog, ez megtörtént, szintén rendkívül szívélyesen fogadott, tisztáztuk azt nyilván, hogy én is, mint jobboldali, mint az erdélyi magyarság lelkes támogatója, mint keresztény ember, nagyon sok mindenben természetesen ugyanazt valljuk, és azt gondolom, hogy ez egy minden tisztességes magyar embert összekötő kapocs, és azt is megbeszéltük, hogy még Almási István úr, polgármester úr elindított egy folyamatot, amit mi kerületi okokból is végig szeretnénk vinni. Közös elhatározással Gálfi Árpád is, én is azt mondtuk, hogy a testvérvárosi kapcsolat jöjjön létre. Tehát most 5 év kihagyás után fölépítjük ezt a testvérvárosi kapcsolatot, ugyanúgy, ahogy egyébként kormánypárt és ellenzéki városok is vannak Székelyudvarhely magyarországi testvértelepülései között. Mi csatlakozni fogunk ehhez a nem rövid listához, és örömmel fogunk kapcsolatot ápolni, ahogy ők mondják, a legmagyarabb várossal, hiszen 98% a településnek a Népszavazáson is magyarnak mondta magát. Ez valószínűleg még Magyarországon is kiemelkedő arány lenne.
Szóba kerültek-e a magyar költségvetési támogatások, határon túlra jutó költségvetési támogatások? Mert erről azért lehet hallani, hogy olykor-olykor hatalmas összegek kerülnek Erdélybe, Vajdaságba, Felvidékre.
Hát először is mi a kampányban, tehát még miniszterelnök jelöltként, én magam Erdélyben járva azt ígértem, hogy mi is támogatnánk az ottani magyarságot, tehát én ezt önmagában nagyon szépnek tartom, csak ezt ne politikai okból, ne politikai szempontok szerint, és ne korrupcióval. Korrupciómentesen és politikamentesen.
Vannak olyan jelek, amik arra utalnak, hogy ez most így történik?
Hogyne, természetesen. Ez általános vélekedés ma is Erdélyben, hogy igaz, hogy lopnak a fideszesek a támogatásokból, de legalább jut neki pénz Erdélybe. Én azt mondom erre, hogy ha Csíkszered a kórházat kér, akkor ne sportcsarnokot kapjon, hanem kórházat kapjon, és ne várják el cserébe, hogy mindenkinek a Fidesz el kell szavazni csak azért, mert pénzt adtak, a mi adófizetői pénzünkből adtak a kinti magyaroknak bármit, akkor az legyen egy tiszta testvéri szeretet, teljesen független attól, hogy ki milyen színekben indult. Ugyanis az, hogy ha csak RMDSZ-es politikusok kapnak, és mondjuk Gálfi Árpád konkrétan nem RMDSZ-es színekben indult, neki az ellenzék az RMDSZ helyben a tanácsában. Ugyanígy például Sós Zoltán, Marosvásárhelyi polgármester sem RMDSZ-es színekben lett, a Marosvásárhelyi nagyon nagy presztízsű nagyvárosnak a polgármestere. Szóval én azt gondolom, hogy nekünk magyaroknak politikától függetlenül feladatunk támogatni az elszakított területeken élő nemzetársainkat. Ez az, amit a Fidesz politikai számításból tesz meg, nem véletlen, hogy 2002 előtt esze ágában nem jutott megadni a magyar állampolgárságot a határon túliaknak, kimondottan elzárkózott ettől. Ezt ő csak akkor karolta fel, amikor meglátta a lehetőséget abban, hogy Gyurcsány Ferenc szerintem is óriási hibát és bűnt elkövetve az ellen kampányolt 2004-ben, hogy könnyített módon is akár állampolgárságot kaphassanak azok a magyar testvéreink, akik egyáltalán nem tehetnek arról, hogy az a terület, ahol az ő őseik is éltek, és ők is élnek, az nem Magyarország, hanem most éppen Románia, vagy Szerbia, vagy Szlovákia. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy olyan hiba volt, amit a Gyurcsány kormány elkövetett, amit Orbán kihasznált, de nem meggyőződésből, hanem puszta politikai számításból.
A rezsiügyek, azt hiszem, hogy minden héten szóba kerülnek ezeken a háttérbeszélgetéseken, hírháttérműsorokban. Van-e változás Hódmezővásárhelyen rezsiügyben a tekintetben, hogy tudják-e már pontosabban, hogy mennyibe fog kerülni a városnak és intézményeinek a megemelkedett energiaárak miatt a számla?
Hát a többlet, és ez nem nincs messze az összköltségtől, hiszen amikor meg 10-szereződik valami, akkor ha 300 millió helyett 3 milliárd lesz, akkor azt lehet mondani, hogy nagyjából a 3 milliárd az a többlet. Mi esetünkben a többlet maga 3 milliárd. És ebből 2,3 milliárd az, ami az önkormányzatnál jelentkezik, és kb. 600 millió forint az, ami a távhőnél fog keletkezni, mint többlet gázszámla. Tehát ez mindenképpen egy óriási összegről van szó, még egyszer mondom, közel 3 milliárdos többletköltség, amit lehetetlenség kigazdálkodni. Ha nálunk 10-szer magasabb iparüzési adóval, bevételekkel rendelkező Székesfehérvár fideszes polgármestere azt mondja, hogy a település azonnal csődbe megy, hogyha az állam nem tesz valamit és nem biztosítja az energiaellátást megfizethető áron, akkor ne legyünk naívak, Magyarország 3200 településének mindegyike csődbe fog menni jövőre, ezt Lázár János is kijelentette, úgyhogy természetesen Hódmezővásárhely úgy szintén csak a kormány beavatkozásában bízhat, hiszen a kormány miatt oda jutottunk, hogy ma minden település csődbe menne, és sajnos nagyon sok vállalkozás is. Ha már itt tartunk, akkor én nem csak a németországi viszonyokat kérdeztem meg azt ismerő barátaimtól, hanem most a látogatás során az erdélyi városokat is. Ő nekik is komoly nehézség lesz ez, de mindegyik meg tudja oldani önállóan is, illetve a nagybányai polgármester még azt is elmondta, hogy náluk is sokszorosan lett ugyan az energiaszámla, de ennek a nagyobb részét a kormány fedezi, és ezért nem a városra hárul. Ők a négyszeresére emelkedő energiárakat még a saját bevételekből ki tudják gazdálkodni. Hát nálunk, ahol tízszeresére emelkedett, nálunk még a 60%-nyi és ezáltal csak négyszeresére emelkedő árak sem lenne, annyi támogatás, 60% állami támogatás sem lenne elég ahhoz, hogy ez a 3200 település ne menjen csődbe.
Hétfőn a Megyei Jogú Városok Szövetsége közgyűlést tartott, Gyöngyösi Ferenc alpolgármester úr képviselte Hódmezővásárhely városát. Ezen a tanácskozáson is Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is ott volt ezen az eseményen. Ott azt hangzott el, hogy a 25 megyei jogú város 135 milliárd forintos többletköltségre számíthat az energiaárak miatt, és Gyöngyösi Ferenc elmondása szerint Gulyás Gergely azt mondta, hogy tudják, hogy az önkormányzatok állami segítség nélkül nem tudják megoldani ezt a helyzetet, nem tudják kezelni ezeket az energiaárakat, vagy az abból keletkező többletet. De ugyanakkor megoldás nem hangzott el a tanácskozáson.
Konkrét ígéret nem hangzott el, de önmagában ennek az elismerése azt gondolom, hogy egy lépés a helyes irányba. Megnyugtatóbb lenne, hogyha a kormány észrevenné, hogy hol hibázott és hogy tudja azt kijavítani. Számos nemzetközi példa áll a kormány előtt, amelyeknek a követésével meg tudja oldani a magyar vállalkozások, a magánemberek és az önkormányzatok lehetetlen helyzetbe lavírozása által felmerülő nehézségeket. Tehát meg lehet oldani, hiszen náluk óriási áfa bevétel növekedés van. A kormány az árak elszabadulásával sokkal több adót is szed be. Tehát a háromszor annyiba kerülő élelmiszernek a 27%-os áfája is háromszor annyi. Tehát a kormánynál óriási többletbevétel van. Nem beszélve arról, hogy az MVM, mint hazánk gáz és áram kereskedője, óriási profitra tesz szert azáltal, hogy most többszörös áron értékesítési, például azt az áramot, amit eddig is a paksi erőműben termelt.
Igen, de lehet, hogy a gáz importára és a lakosság még átlagfogyasztási kedvezményes ára közötti különbözet az MVM-et terheli?
Hát ugye először is, hogyha a lakosságról beszélünk, azt kell tudni, hogy ugyan a lakosságnak egy pici része nem érintett, és továbbra is teljes mértékben a rezsi csökkentett áron kapja az áramot, de az a része, ahol már a drágább áramot fizeti, az többet fizet, mint a berlini német polgárok. A berlini nagyon jól kereső német polgárok, kevesebbet fizetnek a gázért köbméterenként, mint az egyébként a kormány által megsarcolt, megadóztatott és szegénységbe taszított magyar emberek. Tehát már itt óriási különbség van, és bizony az MVM-nél már ezen is óriási haszon van, még a lakossági áron is, de hát arról nem beszélve, hogy amikor a vállalkozások most tízszeres áron kapnak, nem csak gáz, hanem villanyszámlát is, miközben az áram termelésének a jelentős része az nem drágább, mint tavaly. A naperőművek, a szélerőművek, de még az atomerőmű is ugyanannyira üzemel gyakorlatilag, mint egy évvel ezelőtt, és hazánk áramtermelésének a nagyobb részét ezt teszi ki, és nem a gázerőművek, ahol valóban megnövekedtek a költségek. És akkor tegyük hozzá azt is, hogy nagyon sok olyan vállalat van, amely már előre leszerződött az energiára, tehát őket a mostani magas energiárak azért nem érdeklik, nem érintik, mert ő nekik már biztosítva volt korábbi áron a következő időszaknak a gyártása, de az, hogy Mészáros Lőrinc kezébe került gáz- és áramhálózatok miatt az elosztási díjat is megemelte drasztikusan a fideszes kormány, hogy ezzel Mészárost több pénzhez juttassák. Ott hatalmas profit keletkezik, tehát illendő lenne ezt akkor megadóztatni, nem ráterhelni a lakosságra és azokra a cégekre is, akinek az energia egyébként nem jelentene problémát, csak azért, hogy Mészárosnak a profitja, a haszna magasabb legyen. Tehát nálunk ez is egy nagyon fontos szempont, nem csak az energiaárak mentek föl, hanem a Mészáros cégének az elosztási díja is. És ez indokolatlan, hogy ez a lakosságot, minden egyes lakost is termel, és minden egyes céget ugyanúgy terhel.
Az milyen tárgyalási technika vagy megoldási módszer, hogy a kormány ismét egyenként akar leülni a megyei jogú városokkal, az önkormányzatokkal? Az ember azt gondolná, hogy kitalálnak valamilyen normatív rendszert, lakosságarányos vagy feladatarányos rendszert, és aszerint határozzák meg a kompenzációt.
Hát ez úgy történt a Covid alatt, ahol sajnos ismét a kormány hibájából óriási megszorítások is voltak. Ráadásul a kormány úgy segített a vállalkozásoknak, hogy nem a kormány óriási bevételeiből, hanem az önkormányzatok szűkös forrásaiból adott nekik ajándékot. Ezzel az önkormányzatokat már ott is ellehetetlenítette. Hódmezővásárhely akkor 600 millió forintot bukott, Szeged vagy 3 milliárdot, nyilván nagyobb városok még többet. Van Győr, Székesfehérvár, ugye a leggazdagabb megyei városok, ők 10 milliárd fölött buktak akkor. És akkor a kormány úgy döntött, hogy egy objektív mutató alapján, ez az adóerőképesség, hát Hódmezővásárhely elődeim munkájának köszönhetően sajnos egy nagyon alacsony adóerővel rendelkező város, ahol nagyon kevés az ipar, kevés a nagyvállalat, kevés az adófizető cég. Tehát mi a szegényebbek között voltunk, mi 100%-ban kaptunk kompenzációt, mi a 600 millió forintot megkaptuk, visszakaptuk a kormánytól. A kevésbé tehetős települések, például Szeged ebben a kategóriában voltunk, 75%-ot kaptak vissza. És a leggazdagabbak, mint például az említett, de akár Szombathelyet is mondhatnám, vagy Tatabányát, Dunaújvárost, de az két említett fideszes város például, Székesfehérvár és Győr, ők semmit nem kaptak akkor vissza abból az általuk is elbukott milliárdos, 1-2 milliárdos tételekből. Tehát ott is egy óriási teher volt az önkormányzatokon, de legalább egy objektív, politikától független mutató alapján kaptak kompenzációt a városok, és mindenki be is tudta osztani a pénzt, és megoldotta.
Most is lehet ebben reménykedni?
Én most is reménykedek benne, különösen azért, mert látszik, hogy a magyar kormány egy olyan tárgyalásban van az Európai Unióval, ahol nagyon rosszul néz neki, hogyha ismét politikai alapon a fideszes városok azok kapnának pénzt, az ellenzékiek nem kapnának. Volt ilyen, emlékszünk, amikor tavaly előtt egy karácsonyi ajándékcsomagból minden fideszes város kapott majdnem 1,5 milliárd forintot ajándékba, és egyetlen ellenzéki sem. Tehát amikor ennyire föltűnően politikai alapon osztják az adófizetők pénzét, ezt az Európai Unió nyilvánvalóan nem csak a demokrácia hiányának, hanem a jogállam megsértésének is tartaná. És most, amikor hazánk túlélése, gazdasági túlélése múlik azon, hogy az Orbán okozta gödörből, az Unió ki fog-e segíteni bennünket, a kormány nem engedheti meg magának azt, hogy újabb okot adjon a kritikára, és újabb politikai alapú, nagy Isten korrupt eljárással földühítse az európai adófizetőket, hiszen ők nem akarják, hogy az ő adófizetői forintjaikat, vagyis hát eurójukat Magyarországon ellopják, és ebből is Orbán családja gazdagodjon.
Városháza tornya. Ilyenkor, amikor a rezsijárakkal is küzd az önkormányzat, hogy tudnak nagyjából 4,5 milliárd forintot kigazdálkodni arra a célra, hogy rendbe hozzák a Városháza tornyát?
Hát ezzel kapcsolatban azt kell tudni, hogy Hódmezővásárhelyen még a megemelkedő árak és a élelmiszerárak, az infláció, építőipari árak, munkabérek mellett is az elmúlt 4 évben mi 6 milliárdnyi elődeink által ránk hagyott, felelőtlenül fölhalmozott adósságot visszafizettünk. A 10,7-ből már csak 4,7 milliárd adósságunk van, és most a kamat növekedés miatt még az is óriási teher lesz a városnak. Mi az elődeink által szabálytlanságok okán visszafizetéseit maradt 1,6 milliárd forintos BMS visszafizetést kifizettük. Több mint 2 milliárd forintot hagytunk az adófizetőknél azzal, hogy az ország legmagasabb építményadóját megszüntettük a lakosság számára, és jelentősen csökkentettük a vállalkozások számára. Tehát a vásárhelyi adófizetők nagyon sokat nyertek azzal, hogy az elmúlt 4 évben fegyelmezetten gazdálkodtunk, naprakészen fizettünk. Mi nem halmoztunk föl évekig. Ki nem fizetett számlákat, mi naprakészen fizetjük a vállalkozókat, aki a városnak dolgozik. Az idei évben még az emelkedő költségek és nehézségek ellenére is Hódmezővásárhely a költségvetésében betervezett fejlesztéseket ki tudja fizetni. Tehát idén még nincs gond. Ezért aztán a Városháza tornyának a felújítására is sor tudunk keríteni, ki tudjuk fizetni. Leszigeteltük 118 lakást, ez most óriási dolog, az okos rezsicsökkentés minta példája, hogy a Dobóbibó Janákin hőszivattyús, olcsón működő villamos bojlereket kaptak az ott lakók, leszigeteltük és nyílászárót cseréltük a 118 szociális bérlakásban, sokkal kevesebbe fog kerülni, a fűtés és meleg lakásban lehetnek a vásárhelyi legrászorulóbb családok. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt. Idén tehát, még egyszer mondom, nincs problémánk. Jövőre minden egyes önkormányzat így. Mi is csak akkor tudunk túlélni, hogyha a kormány beavatkozik, és nem hárítja ránk a rezsicsökkentés megszüntetésének hatalmas terhét, de azt is elmondtam mindig, hogy nem mi leszünk az első önkormányzat, aki csődbe megy, mert mi fegyelmezettek vagyunk, okosak vagyunk, és nem lopunk.
Cseri Tamás korrupciót sejt a Városháza tornyának felújítása mögött.
Igen, ezt tudom, a fideszes gondolkodással minden városvezető korrupt, de ez csak a Fideszre igaz. Ez, sőt, szerintem még a Fideszre sem. Én azt gondolom, hogy ott is vannak, például Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármester, azt gondolom példamutató. Ő még a fideszes stadionépítést is kritizálta a saját városában, az elszaladt költségek miatt nyilvánvalóan korrupciót sejtette mögötte, fideszes oldalról. Tehát azt gondolom, hogy mindenütt vannak tisztességes emberek, csak Cseri Tamás ezt nem tudja elképzelni. Cseri Tamás abban a kultúrában nőtt fel itt Hódmezővásárhelyen, hogy a lakosokat jól meg kell adóztatni, hogy a várost jól el kell adósítani, kétszer is csődbe vitték már a várost, és közben a város gazdájának kastélyt kell építeni, meg megmagyarázhatatlan módon gazdagodni. Az a különbség, hogy míg annak idején Lázár János rokonsága úgy jutott hatalmas beszerzésekhez, megbízásokhoz, vagy éppen fideszes képviselők, azoknak a rokonai, barátai, Lázár János vállalkozó ismerősei, nagyon szűk kör, úgy jutottak Hódmezővásárhelyen erősen felülárazott beszerzésekhez, hogy nem volt nyílt verseny. Hogy ők beadtak 3 olyan ajánlatot, ami szóró-szóró ugyanaz volt, csak a számokat cserélték ki, hogy egy építőipari beruházásra a Fidesz idején olyan pályázat érkezett, ami 2 építőipari cég ugyanannak az embernek a tulajdonában, és egy vendéglátóipari cég, akinek egyetlen kőművese sem volt, és akkor kipipálhatták, hogy volt 3 ajánlat, meg volt a verseny. Nem volt verseny. Most szabad verseny van. Cseri Tamás saját maga is pályázhatott volna a Városháza felújítására, ráadásul ezt másodjára írtuk ki. Tavasszal már egy budapesti vállalkozás adott be egy 340 millió forint körül ajánlatot. Most a megnövekedett költség miatt, amikor másodjára pályáztattunk, ez a cég ismét beadta, most már 375 millió forint plusz áfát adott erre a felújításra. Én magam kértem, természetesen a Városháza dolgozó egyébként is, minden vállalkozó ki van írva, meg van hirdetve, és nyilvánosan bárki pályázhat. Tehát ez nem olyan, mint a Fidesz, amikor a haverok adnak 3 ajánlatot, és ennyi volt a verseny. Nem, itt minden nyílt, minden átlátható. Bárki pályázhat, és a legjobb ár nyer. Szóval én magam lobbiztam, és nagyon köszönöm, mint Bodrogi Ferencnek, mint Kendi Imrének, hogy a cégeikkel ők is pályáztak. A második legjobb ajánlat az 350 millió plusz áfa lett, a Kendi Imre ajánlata 256 millió plusz áfa lett. Tehát ez a korábbi ajánlatunknál 120 millió forinttal, mint egy egyharmadával jobb. A város több mint 100 millió forintot spórolt azáltal, hogy Kendi Imre egy nagyon versenyképes ajánlatot adott. Én nagyon hálás vagyok neki. Kendi Imrének lesz köszönhető az, hogy az adófizetők 100 millió forintot megtakarítottak. Korábban is már egyszer felmerült, hogy ha a sógorom pályázik, és ő adja a legjobb árat egy utcának a megtervezésére, és ezzel 1 millió forintot, egy 3 milliós tételen 1 millió forintot spórol a város, akkor kizárjuk az én sógoromat, kizárjuk Lázár Jánosnak a rokonát, aki korábban a kamerarendszerünket üzemeltette, vagy ne zárjuk ki. És akkor a közgyűlés úgy döntött, én javasoltam, hogy zárjuk ki, hogy ne merülhessen föl soha többé az, hogy a rokonok is kaphatnak pályázatot, vagy nem. De hát az előző vezetés idején nagyon sok vezetőnek a rokonai dolgoztak itt. Az önkormányzatnál, a Városházán, ez hagyomány is volt, azt lehet mondani, nem értek én vele egyet, de elfogadom, hogy így volt. Az akkori rokonok pályáztak, verseny nélkül nyertek, magas túlárazott szerződéseket. Most szabad verseny, mindenki pályázhat. Azért nincsen korrupció, mert bárki beadhat egy jobb ajánlatot, egyenlő feltételekkel megnyerheti ezt. A Jovány Gyula féle pályázat ugyanilyen tiszta volt, tudjuk, hogy a Volánbusz elmondta nekünk, ő 2,5-szer annyira tudta volna megcsinálni azt, amit Jovány Gyula megcsinált, a város 150 millió forintot nyert évente azáltal, hogy nem a Volánbusz, hanem Joványbusz végzi az ingyenes tömegközlekedés Hódmezővásárhelyen. És még sorolhatnánk a példákat, az iszonyatosan korrupt, a várost eladósító, az embereket agyonadóztató, és saját gazdagodásán, a saját zsebét tömő Fidesszel szemben most egy olyan demokratikus, szabad, becsületes, tisztességes városvezetés van, ahol Cseri Tamás is, Lázár János barátai is, az én ismerőseim is mind szabadon pályázhatnak. Egyetlen egy feltétel, a legjobb ajánlatot kell adni, és az fog nyerni.
Az ön által a Fideszhez köthető vállalkozásoknak nevezhető cégek nem érdeklődtek, nem pályáztak erre a munkára?
Paragy úr például pályázott, vagy legalábbis bocsánat, nem pályázott, sajnos nem adott be ajánlatot, de ott volt, ők is felmérték a városháza felújítását. Mi mindenkinek megadtuk a lehetőséget, nem adott be ajánlatot. Mint annak idején a Joványbusszal szemben is, bár volt verseny, két vállalkozó adott ajánlatot, de például a Volánbusz azt tudta, hogy az ő 240 milliós ajánlata az addigi 120-szal szemben, és végül győztes egyébként később 96 milliós ajánlata volt, azt hiszem, a Joványbusznak. Tehát az ő 243 milliós ajánlatát be se adta, mert tudta, hogy az esélytelen.
Végezetül beszéljünk arról, hogy Tényi István, akit az ország feljelentőjének is nevezhetünk, mert mindenféle ügyben, mindenféle oldalt érintve feljelentéseket szokott tenni ismeretlen tettes ellen. Feljelentette tulajdonképpen a Mindenki Magyarországa mozgalmat, még ha ez nincs is így megnevezve, az Amerikából érkező támogatások miatt. Önök hivatalosan a Mindenki Magyarországa mozgalom, vagy ön, mint a mozgalom elnöke értesült-e erről, kapott-e hivatalos levelet?
Nem kaptam, én is csak a hírekben olvastam. Egyébként most a Tényi úr feljelentése, ha jól emlékszem, akkor talán a külföldi finanszírozásra vonatkozik, azt tudni kell, hogy csak a pártoknak tilos külföldi támogatást elfogadni, a Mindenki Magyarországa pedig nem párt, hanem egy mozgalom, egy egyesület. Mi természetesen teljesen jogosan, szabályosan fogadhattunk el külföldi támogatást. Még azt is elmondom, hogy ha van Magyarországon egy olyan párt, amelyet velünk ellentétben, hiszen én nem találkoztam Sorossal, én soha nem kaptam. Lázár János kapott 60 millió támogatást Soros Györgytől, tehát ő is Soros Bérenc, én nem. Én nem kaptam Soros Györgytől támogatást, nem is találkoztam vele, Lázár János is, Orbán Viktor is találkozott vele. Magyarországon egyetlen egy Soros ügynök, Soros tanítvány, párt és kormányfő van, ez Orbán Viktor, akinek a pártja évtizedeken keresztül folyamatosan kapott Soros Györgytől támogatást. Most ők arra utalnak, hogy a külföldi támogatásért a külföldi támogató valamiféle ellentétlezést vár. Ezt én nem tudhatom, mert mi névtelen mikroadományokat kaptunk, tehát sok ezer ember dobott össze 1000 forintokat, meg 10 dollárokat a mi támogatásunkra. Ők nem kértek és nem is kaptak semmit, csak egy tisztességes, becsületes, korrupciómentes, európai, háború ellenes hazában akartak élni, nem akarták, hogy Putyin szolgáljaként Magyarország a legfőbb katonai vezetői tábornokát kiküldje az ukrán frontra, és hazudozzon erről. Tehát én azt gondolom, hogy vagy bűnöző migránsokat fogadjon be, amit Orbán Viktor rendszeresen megtett. Tehát ezek az emberek, akik adómentes minimálbért akartak, egy okos rezsicsökkentést akartak, akik az euró bevezetését akarták, és az infláció megfékezését. Tehát én úgy gondolom, hogy a svájci indexálású nyugdíjakat, tehát akik ezt szerették volna, mi azoknak ígértünk egy megoldást, egy szebb, jobb, európaibb, tisztességesebb, szeretetteljesebb Magyarországot. Hogyha Orbán Viktor úgy gondolja, hogy a külföldi támogatók, mint Soros György, valamit akar, akkor mesélje el, hogy amikor Soros György éveken, évtizedeken át támogatta őt, mit kért tőle cserébe. Erre én is kíváncsi vagyok. Tehát ha ő automatikusan úgy gondolja, hogy ha valaki kap nyugatról támogatást, akkor azért valamit tenni kell cserébe, akkor mit tett Orbán Viktor Soros György érdekében és szívességeként, mit tett neki? Ezt mondja el, évtizedeken keresztül. De visszatérve a kérdés további részére. Én azt gondolom, hogy a külföldi támogatásoknak is van pozitív példája. Éppen Orbán Viktor írt szakdolgozatot abból, hogy nyugatról, nyugati pénzzel, azóta Szent II. János Pál pápa, hogyan támogatta a kommunizmus, a pártállam idején a lengyel szolidaritás mozgalmat. Mi ugyanígy kaptunk nyugati támogatást, nyugati felajánlást a demokrácia, a pártállam elleni küzdelem számára. És erre nagyon büszkék is vagyunk.
Itt 1,8 milliárd forintról van szó. 1,6 milliárd forint a belügyminisztériumi tartozás összege, amit vissza kellett fizetni, és feljelentés volt itt. Volt a feljelentés az 1,6 milliárdos belügyminisztériumi pénzek miatt.
Igen, megtettük ezt, ha jól emlékszem, 2 vagy 3 évvel ezelőtt, de lehet, hogy még több. És most ezen a héten érkezett a határozat arról, hogy nem indítanak nyomozást, mert nem találtak bűncselekményre utaló bizonyítékot. Úgyhogy érdekes módon akkor, amikor valaki a város pénzével úgy számol el, ami törvény szerint tilos, hogy kettős finanszírozás van, hogy valaki a belügyminisztériumnak, tehát a rendőrséget felügyelő szervnek, Pintér úrnak, az előző városvezetés egy olyan számlákat adott le, amelyeket már kifizetett más, például közétkeztetésben a szülők. Kettős finanszírozás tilalma, költségvetési csalás gyanúja miatt mi kénytelenek voltunk természetesen feljelentést tenni, és hát nagyon sokat elmond arról, hogy Magyarországon az igazi bűntényekben nem nyomoznak, az ártatlan embereket viszont zaklatják, hogy mi, akik teljesen transzparens módon nyilvánosan elszámoltunk minden egyes tételét számlával, navos bizonylattal, alátával, áfás számla, banki bizonylat, minden van róla, minden 42 ezer sorról, amit mi kitettünk nyilvánosság elé, hogy mindenki láthassa teljes őszinteséggel. Ezzel szemben a Fidesz a legföltűnőbb bűncselekményeket is palástolja, elsúnyogja és fájtlat borít rá. Két évig úgy csinálnak, mintha nyomoznának, aztán szépen csendben megpróbálják ezeket a nyomozásokat lezárni. Hát remélem, hogy ebben lesz most változás, hogyha az Európai Unió ragaszkodik ahhoz, hogy itt az uniós adófizetők pénzét ne lehessen ellopni, akkor például azt kell megoldani, hogy ezekben az esetekben ne zárják le a nyomozást, hanem igenis mindenki jobb és baloldali 2010 előtt és utáni minden politikus bűnöző menjen börtönbe. Akkor lesz egy tisztességes becsületes ország. Tolvajok még soha nem virágoztattak fel egyetlen országot sem, csak tisztességes emberek. Úgyhogy én azt szeretném, hogyha Magyarországon jó lenne élni, itt rendesen jó fizetést kapnának a dolgozók, meg lennének fizetve, jó minőségi egészségügy lenne, nagyon hatékony, sikeres oktatás lenne, és ez csak akkor fog bekövetkezni, hogyha tisztességes emberek vezetik ezt az országot.
Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt. Nézőinknek a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!